Jó estét kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, a nap vendége pedig Porkoláb Imre Dandár tábornok, aki egyben miniszteri biztos is. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Megpróbáljuk ezen, fogalmazunk úgy, hogy felelősségi körét tisztázni, mert így nagyon sokan sok minden felelősséget, vagy éppen feladatot önre aggattak volna, de mi az, amiben védelmi innováció terén az ön felelőssége november 1-e óta, amióta betölti ezt a posztot, és mi az, ami nem?
Hogy tisztázzuk, ugye védelmi innovációért felelős miniszteri biztosnak neveztek ki, és felmerül a kérdés, hogy mi is az a védelmi innováció, és hogy mit szeretne a Magyar Honvédség ezen a téren elérni. Egyrészt azt lehet látni, hogy a GDP 2%-ra történő elérésével egy nagyon nagy irányú modernizáció kezdődött a Magyar Honvédségben. Ez elsősorban a beszerzési oldala, ezt lehetett látni a budaörsi napon is, amikor ugye több ezeren tekinthették meg az új technológiát. Nagyon sok híradás van arról, hogy a védelmi ipar épül és szépül Magyarországon, és hamarosan ugye dübörögni fognak azok a harcjárművek, amiket már itthon fogunk összeszerelni. Ezek nem tartoznak az én portfóliómba, viszont a jövő haderejének az elképzelése, a felépítése, az egyetemekkel, a kutatóintézetekkel, a kisebb ipari vállalatokkal való együttműködés, az mindenféleképpen ide tartozik majd. És természetesen van még egy nagyon érdekes kifejezés abban az okiratban, amivel kineveztek, ez pedig a reziliencia. És erről is beszélgethetünk később. Ugye mindenkinek más jelent a reziliencia, hogyha meg akarom fogni a fogalmat, akkor azt jelenti, hogy egy stratégiai sok hatásból hogyan tud valaki visszaépülni, és minél hamarabb újra elérni azt a képességet, hogy tovább tudjon működni. Itt elsősorban erre fel kell készülni, tehát hogy azt azért lehet látni csak a pandémia kapcsán, hogy nagyon sok nagy vállalatot és kisebb vállalatot is természetesen értek ilyen sok hatások, és nagyon sokan küzdenek azzal, hogy az ahogy szoktuk módszerek nem működnek. És az én olvasatomban a reziliencia elsősorban arról szól, hogy hogyan tudunk felkészülni ezekre a várható meglepetésekre, és mik azok a képességek, amiket fejlesztenünk kell. Ezt természetesen a NATO is csinálja, és a portfóliónak ez az utolsó darabja, hogy a hazai összminiszteriális szinten, illetve nemzetközi szinten is próbáljam meg a hazai képességfejlesztéseket összekötögetni azzal, ami vagy pedig kint van a civilben, vagy pedig nemzetközi szinten létezik.
Tulajdonképpen a reziliencia egyfajta ellenálló képesség, hatékonyság, ha valami sok éri a szervezetet, jelesül például a Magyar Honvédséget?
Ez így van, hogyha tradicionális értelembe veszük, akkor egy ellenálló képesség, de ez inkább ugye sokan ez emiatt a reagáló képességgel azonosítják. De ha egy mátrixos hasonlatot szeretnék behozni a hallgatóknak, akkor van egy ilyen ikonikus jelenet a Matrix című filmben, amikor Neo megkérdezi, hogy ha eljutok odáig, akkor az azt jelenti, hogy nem fog rajtam a golyó vagy a lövedék, és akkor ugye a válasz az, hogy nem, erre szükséget sem lesz. Tehát, hogy a reziliencia az igazából egy elrettentő képességet is jelenthet egy haderő számára, amikor olyan szinten demonstrálni tudjuk a képességeinket, hogy eszébe se jut másnak esetleg megtámadni minket.
Jó lenne ezt gondolni a magyar haderőről, a NATO keleti szárnyáról, de azért itt az elmúlt időszakban az orosz-ukrán háború miatt voltak aggodalmak, hogy valójában mennyire képes akár a keleti tagállamok erre, de akár önmagában a NATO. Az orosz-ukrán háború tanulságai, jó lenne, hogyha mondjuk már ott tartanánk, de a jelenleg folyó harci cselekmények mennyire befolyásolják az ön munkáját? Akár a napi munkába beépül ez a várható fejlesztésekbe, vagy inkább stratégiába?
Először is hagy hangsúlyozom azt, hogy mi a béke pártján állunk, és ahogy azt a híradásokból is lehet hallani, mindenféleképpen az lenne Magyarországnak és a NATO-nak is az érdeke, hogy ne keveredjünk bele ebbe a konfliktusba, hiszen annak beláthatatlan következményei lehetnek. És én nagyon remélem, hogy sikerülni fog a diplomácia útjára visszaterelni ezt a konfliktust, de jelenleg ami folyik, az ugye nem itt tart. És természetesen katonai oldalon nagyon szorosan figyelemmel kísérjük ezeket az eseményeket, és nem csak, hogy levonjuk a következtetéseket belőle, hanem ezeket be is építjük azokba a képességfejlesztési folyamatokba, amik a haderőt érintik. És azt hiszem, hogy örömmel mondhatom, hogy nagyon responszív ilyen tekintetben mind a Magyar Honvédség, mint pedig a Honvédelmi Minisztérium, mert már most újra gondoltunk bizonyos képességfejlesztéseket, amiről azt kell, vagy lehet megosztani, hogy lehet, hogy bizonyos képességeket hamarabb kell kifejlesztenünk ezekre a tapasztalatokra alapozva, másokat pedig újra kell gondolnunk, hogy valóban szükség van rá abban a formájában, ahogy korábban gondoltuk.
A teljesség igénye nélkül ilyen képesség lehet a Magyar Honvédségnél a drón képesség, illetve a drón támadás elleni védekezési képesség?
Mindenféleképpen ez felértékelődni látszik, hiszen az egyik legfontosabb tapasztalat szerintem ebből a konfliktusból, hogy az a fajta precíziós csapásmérő képesség, amit nem is csak kifejezetten stratégiai eszközökkel és repülőgépekkel hajtanak végre, felértékelődik, úgyhogy ez az egyik ilyen képesség, amivel komolyabban fogunk foglalkozni a közeljövőben.
Ha már a jövő hadseregje, ha már az, hogy akár digitálisan, akár kommunikációs összhang szempontjából hogyan működik majd a jövő hadserege, mi az, ami látszik egyébként egy ilyen 9-10 hónapja tartó háborús konfliktusból? Nagyon-nagyon más dolgok történnek, mint amire mondjuk előzetesen akár hadgyakorlatok, akár bármiféle stratégia mentén készülhettek ilyen méretű konfliktus esetén a hadseregek?
Ugye azt látni kell, hogy, és ez várható is volt, hogy elsősorban a kommunikációs rendszereket pusztítják egy ilyen művelet során, és az orosz haderő is pontosan ezt csinálta, és éppen ezért az ukrán válasz arra, hogy decentralizáltabban tudjanak mégis műveleteket végrehajtani, anélkül, hogy közvetlen kapcsolatba tudnának néha lépni az előjáró parancsnoksággal. Ez egy nagyon-nagyon fontos képesség. És ennek van egy technológiai oldala, hogy ugye hogyan tudjuk ezt áthidalni, és ugye jól tudjuk, hogy Elon Musk azért elég sokat segít abban, a műholdrendszerével, hogy képessé váljanak arra, hogy tudják, hogy hol mozognak a csapatok, egyáltalán milyen hatásai vannak azok a csapásoknak, amiket mérnek, illetve a manővereknek. A másik viszont egy humán oldal, amire azért mindenféleképpen szeretném felhívni a figyelmet, mert mindenki a technológiára fókuszál, de attól, hogy rendelkezünk egy újabb típusú, akár digitális haderővel is, hogyha nem vagyunk képesek úgynevezett küldetésorientált szemléletmóddal vezetni ezt a haderőt, akkor nem fogjuk tudni maximálisan kihasználni ezeket a képességeket, és ez már inkább a vezetés technikai aspektusa ennek, és ezt is látni lehet, hogy erre egyre nagyobb szükség van, tehát hogy kisebb a egységek decentralizáltabban hajtanak végre műveletet, mégis egyetlen stratégia mentén, sokszor a vezetői szándék ismeretében és tudatában, de önálló, majdnem hogy autonóm döntéshozatali felelősséggel.
Ez kizárólag képzettséggel érhető el, ugye? Tehát az, hogy mondjuk valaki egy általános katonai kiképzést kap, nagyon konyha nyelvre lefordítva megtanul lőni, megtanul újra tárazni, megtanul tisztán tartani a legalapabb gyalogsági fegyverét, vagy azt, amit kap páncéltörő fegyvert, az nem elég nyilván. Együttműködést kell tanulni az egységen belül más egységekkel, tehát hasonlóra gondol, amikor humán faktorról beszél?
Egyértelműen, tehát hogy a kommunikáció, az együttműködés, és amit mi úgy hívunk katonák, hogy helyzettudatosság, vagyis a helyzetnek a pontos ismerete és az információnak az elosztása a hadszintéren, ez szintén felértékelődni látszik, hiszen ennek tudatában tudunk úgymond kvázi önállóan és felelősséggel döntéseket hozni a hadszintéren. Természetesen van még egy aspektusa ennek a konfliktusnak, és ezt látjuk, hogy egyre inkább felértékelődnek azok a hadszínterek, amik például a kibertér, illetve az információs hadszíntér, ahol látjuk, hogy szinte folyamatosan műveleteket hajtanak végre, és az ezen műveletek ellen való védekezésre még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a jövőben, hiszen látjuk, hogy ezek országhatáron túlnyúló dolgok tudnak lenni. Olyannyira, hogy egyébként a NATO-nak az új stratégiai koncepciója is foglalkozik ezzel a témával kiemelten, egyébként a rezilienciával is, és felismeri azt a veszélyt, hogy mi történik akkor, amikor például egy kibertérben történő támadásra kell válaszolni.
Ez az úgynevezett hacker támadást nagyon egyszerűen lefordítva, tehát az, hogy vannak bizonyos szerverek, bizonyos eszközök, amelyeket védeni kell informatikai behatástól, behatás ellen.
Pontosan, tehát, hogy vannak olyan kritikus infrastruktúrák vagy rendszerek, amiket természetesen védeni kell, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak és kizárólag például a haderőhöz történő rendszerekre vonatkozik, hanem meg kell határozni olyan standardokat és normákat, amiket például azok a nagyipari vállalatok is magukénak vallanak ezt követően, akik valamilyen szolgáltatást nyújtanak a haderőnek a jövőben, hiszen ő rájuk is támaszkodni fog, mert azt azért látni kell, hogy maga a honvédelem ügye az egy össznemzeti feladat. A haderő az egy erős oszlopa kell, hogy legyen ennek, de valójában a védelmi ipar, annak a termelő kapacitása, az ellátásbiztonságnak a megteremtése és egyfajta társadalmi ellenálló képességnek a fejlesztése is kell, hogy támogassa azt, hogy egy nemzet ténylegesen meg tudja védeni önmagát. És látjuk is egyébként az ukrán példa kapcsán, hogy ott azért egy nagyon-nagyon komoly társadalmi ellenálló képesség volt az, amire támaszkodni tudtak a későbbiekben.
Jön a tél, ami nem nagy talán hány éve, mert érzi az ember a saját bőrén, de mindenki azt mondja, hogy legalábbis sokan, hogy az orosz-ukrán háborúban ez is egy nagyon komoly teszt vagy információ halmaz lehet, hogy az új, modernebb eszközök, amik jó rész nyugati eszközök, mennyire bírnak valóban hadi körülmények között mínusz 20, mínusz 30 Celsius fokot, rendkívül aktív használatot, és ehhez képest mondjuk a régebbi technika esetlegesen mennyire marad használhatóbb. Ilyen információk feldolgozása és az ebből eredő következtetések levonása is az ön feladata, illetve az ön stábjának a feladata?
Ez még várat magára, hiszen ezt ugye majd most fogjuk megtapasztalni, de ez mindenféleképpen egy olyan kérdés, amit majd nyomon kell, hogy kövessünk mi is. Én azért nagyon óvatos vagyok azzal, hogy predikciókba bocsátkozzak, főleg a jelenlegi konfliktus tükrében, hiszen számos meglepetést láttunk már eddig is. Mindenféleképpen nyomon fogjuk követni ezeket az eseményeket is, és azokat a következtetéseket pedig le fogjuk belőlük vonni, ami szükséges.
Mi a jelenlegi trend, hogy így fogalmazzak, haderő újjáépítés terén, mert persze látjuk, értesülünk az új fegyverzetek beszerzéséről, arról, hogy egészen meglepő döntések születnek, nem feltétlenül Magyarországon, hanem például Lengyelországban, azzal, hogy nagyon veszélyeztetetnek érzik magukat a lengyelek, dél-koreai eszközöket rendelnek, ami hát így külső szemlélőként eléggé furcsa, hogy az európai hadipar kiegészülve az amerikaival nem tud számukra megfelelő mennyiségű eszközt gyártani. Számítani kell arra, hogy lesznek hasonló lépések, úgy értem, hogy akár meglepő döntéseket is hozhatnak országok, akár mondjuk Magyarország is egy-egy beszerzés terén, ha itt nincs, akkor máshonnan vesz?
Hogy a beszerzés az nem az én asztalom, de azt hiszem, hogy annyit megoszthatunk a hallgatókkal, hogy Magyarország egy nagyon világos stratégia mentén hajtotta végre ezeket a beszerzéseket. NATO tag lévén olyan elsősorban európai országoktól szereztünk be fegyverrendszereket, akiknek bízhatunk a későbbi segítségében abban, hogy akkor fent is tudjuk tartani ezeket az eszközöket. Szerintem azért lehet kockázatos egy távolabbi országból beszerezni eszközöket, hogyha nem teljes mértékben hozzuk a gyártókapacitást az adott országba, akkor az ellátás biztonság sérülhet. Tehát, hogyha most stratégiailag közelítem meg a kérdést, akkor mindenféleképpen arról van szó, hogy inkább minél közelebbi országokkal és olyan megbízható szövetségesekkel lépjünk védelmi ipar területén is kapcsolatba, akik tudják teljesíteni ezeket a feltételeket. Megint csak predikciókban nem szeretnék bocsátkozni, hogy mik várhatók a jövőben. Számtalan nagyvállalattal folynak jelenleg is tárgyalások.
Mondjuk háborús konfliktus esetén az már látszott, hogy például az alkatrész utánpótlás, az eszközök javítása az igencsak fontos lehet, sőt, talán kiemelten fontos egy elhúzódó konfliktus esetén. Mondjuk ez az említett lengyel-dél-koreai együttműködés ezért is érdekes. Majd meglátjuk persze, hogy Lengyelország ezt a kérdést hogy oldja meg. Mennyire kell arra gondolni egyébként tervezés esetén, hogy persze most nem látjuk annyira a digitális összeütközést Oroszország és Ukrajna között, de azt például mondjuk magánemberként érzékeli az ember, hogy információs háború is zajlik a két ország között, ennek például a közösségi oldalak a leginkább kézzelfogható lenyomatai, videók kerülnek fel, a jó ég tudja ellenőrizni ezeknek a hitelességét sokszor, de azért az látszik, amikor egy-egy felvétel felkerül, hogy megpróbálják alázenélni, különböző pszichikai hatást is elérni. Erre is fel kell készülni, tehát erre is kell stratégiát alkotni, hogy mondjuk egy ilyen jellegű támadás, vagy ilyen jellegű eszközök ellen hogyan védekezhet, akár a Magyar Honvédség, de hát akár az egész NATO.
Én úgy gondolom, hogy ezen túlmennék, és ez az állampolgároknak is valahol kötelessége, hogy próbálnak meg tájékozódni, hiszen a deepfake korában azért tényleg nagyon-nagyon nehéz már egy információt visszaigazolni. És ráadásul még nagyobb baj, hogyha ezeken például a közösségi médiában rákattintok valamire, akkor az algoritmusok elkezdenek tanulni minket.
És az érdekel például.
És egyre inkább dobálják azokat a dolgokat, ami úgy tűnik, hogy az érdeklődési körünkben, úgyhogy hamar olyan helyzetben találhatjuk magunkat, hogy lám-lám mindenki úgy gondolkodik, mint mi, hiszen ezeket a dolgokat eteti. Holott négy ellentétes narratíva is kint van, ha már az információs térről beszélünk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak vagy tudatosnak kell lenni ebben a tekintetben, és néha nem árt egyébként megnézni az éremnek a másik oldalát. És a katonák mindig rövidítéseket használnak, van egy ilyen gyönyörű rövidítés, DIME-nak hívják, amiben egyébként a D az a diplomácia, az I az az információs rész, az M az a military, vagyis a katonai rész, az E pedig az economy, vagyis a gazdasági rész, és ezek az aspektusok domborodnak most ki a konfliktusban. Nyilván a katonai és a gazdasági oldalon egyértelműen folyik egyfajta összeütközés, de az információs térben nagyon lehet látni, hogy az ukrán oldal nagyon-nagyon erősen tudja képviselni önmagát, és ez megint csak azt jelenti, hogy fontos mindegyik területtel behatóan foglalkozni.
Nagyon érdekes, hogy az oroszoktól inkább televíziós adások jönnek, és azokat látja az ember ebből a szempontból, ilyen megkonstruált videókat kevésbé. Lehet arra számítani egyébként, hogy nem várt dolgok is lehetnek, vagy lehet ezekből a videókból, vagy akár a kommunikációból következtetéseket levonni a jövőre nézve? Tehát, hogy ezt így, ezt nem így, hatást lehet egyáltalán vizsgálni, mérni ezeknél ön szerint?
Szerintem minden nemzet más, és én ugye az információs szakemberekre bíznám inkább ezt a kérdést, de azért látni kell, hogy mindenki másképp kommunikál a saját nemzetével. Egyébként, ha csak Amerikát veszem, ott is én úgy tudom, hogy az embereknek több mint a 70%-a igazából a televízióból nyeri az információknak a nagy részét, és teljes mértékben arra támaszkodik, amit ott lát vagy hall, és a gondolatvilágát is ez befolyásolja. Tehát vannak olyan nemzetek, ahol ez a kommunikáció csatorna működik valószínűleg a legjobban. Máshol pedig egy jóval diverzifikáltabb platformon kell. Én úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen platformon érdemes nyomon követni ezt a trendeket. Ezt most már azért adatelemzéssel, bizonyos kulcsszavakra való rákereséssel, stb. Viszonylag egyszerű elérni, hogy látjuk, hogy mik azok a felkapott irányok, amik éppen a kommunikációs, nevezük úgy, hogy hadszintéren, de egyre inkább foglalkoztatják a közvéleményt, és inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a tiszta, világos kommunikációt kormányzati részről például biztosítsuk a lakosság számára, hogy tisztában legyenek azzal, hogy mi is a valóság.
Lehet tisztában lenni vele? Mert azért itt említettük azt, hogy nagyon sok, inkább több ukrán videó kerül fel, mint orosz, vagy maximum ezekkel találkozik jobban az ember, mert mondjuk inkább nemzetközi oldalakra pakolják ezt, míg az oroszok nyilván a saját közösségi oldalukra kontaktjére. Szóval nem kaphat ebből torz információkat egy átlag érdeklődő, hogyha mondjuk a háborús konfliktust nyomon akarja követni? Tehát nem mérik esetleg az ezzel kapcsolatos hatásokat, vagy erre vonatkozóan van-e stratégia jövőre nézve?
Megmondom szintén, hogy ebben nem tudok belemenni. Biztos, hogy van olyan részleg, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, de ez nem képezi az én portfóliómnak a részét.
Még röviden is aztán folytatjuk majd a második részben. Mennyire tanulság egy háborús konfliktus esetén, de szerintem ez nem csak az orosz-ukrán háború tanulsága, valószínűleg már korábban is volt ilyen, csak nem vettük annyira észre, mondjuk a több éves szíriai háborúban, hogy az, hogy van kommunikációs lehetősége, magyar a mobiltelefonja akár egy harcosnak, akár egy katonai egységnek, az nem azt jelenti, hogy mindenképpen használni kell, mert hogy abból komoly problémák lehetnek. Ezt azért mondjuk katonai egység szinten nyilván tudatosítják, nem? Tehát, hogy ha valamilyen területen vagyunk, akkor nem használunk bizonyos eszközöket, mert abból komoly probléma is lehet. Emlékeim szerint jó pár évvel ezelőtt volt műveleti területen is, nyilván ott az alapszabály volt.
Természetesen, és ha csak ennél, nem tudom, egyszerűbb példákat hozok, például az Egyesült Államokban ezeket a fitness karkötőket is elkezdték bázisokon betiltani, hiszen vissza lehetett belőle következtetni. Ugye nem volt nyilvános például a belső bázisnak az útvonaltárra, stb., de mivel ott közlekedtek emberek, vagy csak futottak és használták ezeket az eszközöket, egyszer csak elkezdett kirajzolódni, hogy hol mozognak az emberek, hogyha valaki például képes volt meghekkelni ezeknek az eszközöknek a belső architektúráját. Tehát, hogy ezek a biztonsági rések mindenféleképpen jelentenek kockázatot, és természetesen erre fel szoktunk készülni a műveletek során.
Porkoláb Imre, dandártábornok, a miniszteri biztossal beszélgetünk itt a nap vendégében. A híreket követően folytatjuk majd.